Ösztönösen azzal foglalkoztam a legtöbbet, aki igazából a leggyengébb volt. Mert folyamatosan akartam, hogy jobb legyél, közben meg a legjobb embereink mentek előre, a jó értelemben, mint a gép. És én azt értettem ott meg, mert tanultam erről, és aztán rájöttem, hogy ez tényleg így van, hogy azzal, hogy ennyit foglalkozok a gyenge teljesítőkkel, ezáltal nem tudok a jókkal foglalkozni.
Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Ismét lezárult egy év, minden évben folyamatosan tanulunk, fejlődünk, bővül a perspektívánk és gondolkodunk, és ebben az adásban össze fogjuk foglalni, hogy mik a legfontosabb tanulságok. Fejenként nagyjából 5-5 gondolatot hoztunk el, amit Kristóf üzletileg felfedezett, illetve én is üzletileg a saját kis vállalkozásomban. Úgyhogy üdv mindenkinek, csapjunk is bele a 2022-es évnek az értékelésébe. Kristóf, neked mi volt az első számú felismerésed itt az évben? Mi volt az első számú tanulságod?
Őszinte leszek, mert amúgy mindig hazudok. Gondba voltam, amikor kitaláltuk, vagy mondtad, hogy lehetne ez az adás téma, hogy mit mondjak, hogy mik az én nagy tanulságaim. Tényleg rendesen el kell gondolkoznom, nem azért, mert annyira nem történik velem semmi, hanem valahogy így, én azt érzem, hogy így mindig így haladok, megyünk előre, és olyan természetesnek tűnik, és nem mindig világos, hogy nagyon sok felismerésem van folyamatosan, de hogy nincsenek ebben ilyen nagy ilyen hullámhegyek, vagy hogy mondjam, hanem ilyen folyamatosan áll össze egy kép. És hogy el kell gondolkoznom, hogy ezt hogy tudom így megfogalmazni, mondjuk 5 ilyen gombóccá. És igazából én nem is ilyen üzleti tanulságokat, hanem ilyen így a biznisz kapcsán ilyen felismeréseket tudtam összeírni, és nem tudnék sorrendet mondani, hogy most mi a legnagyobb. Úgyhogy mondom az elsőt, amit felírtam. Igazából az nekem egy nagy ilyen, hát nem felismerésem, mert egy csomó olyan dolog van, amit az ember 1000 évet olyan értelemben tud, hogy mint információ már hallotta. Ez tipikus ilyen hamis tudás, hogy tudom, hogy lazának kell lenni, meg tudom, hogy nem kell kapkodni, meg nem kéne halogatni, de igazából csináljuk. Hogy nem tudunk megélni bizonyos ilyen mindseteket, hogy mondjuk ez az első, amit felírtam, hogy lazának kell lenni, hogy lazán érdemes mindent csinálni, nem hajt a tatár, nem kell kapkodni, hanem tegyük a dolgunkat, de ne legyünk ilyen feszültek, hogy most mi van, ha nem lesz jövő hétre, nem tudom mi. És nyilván ezt is legalábbis én már nem tudom, 100 éve hallottam, meg így az eszem tudja, de hogy idén érkezett meg úgy érzem az a valódi tudás, vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy tényleg nem kell túlpörgetni magát az embernek, legyünk lazák, nem kell sürgetni semmit, úgyis minden a maga tempójában érik meg. És ez egy kérdés, hogy persze ez a maga tempó, ez mi, és ezt lehet szerintem rosszul is érteni, hogy akkor nem csinálok semmit, mert úgyis minden megérik magától, ez nyilván nem igaz, de hogy így mindennek van egy ilyen beérése, és hogy minden, hogyha az ember megteszi, amit kell, ilyen görcsös túlzások nélkül, akkor így valahogy irányba kerül minden. Tehát ez a lazának kell lenni, talán ez az első pontom.
Azért is érdekes az, amit most mondasz, meg azért is szerintem egészséges, meg jó ebben így belegondolni, mert mindenhonnan, az összes üzleti tréningtől, üzleti gurútól az árad felénk, hogy az a sikeres vállalkozó, aki gyors. Aki gyorsan tud fejlődni, gyorsan tud alkalmazkodni, gyorsan tud hozzátenni dolgokat, és a gyorsaság az nem az a kényelmes tempó általában, hanem az, ami már kényelmetlen nagyon sok embernek, mert hát ki kell lépni a komfortzónából. De ha az ember folyamatosan gyors akar lenni, akkor olyan szinten be tud feszülni, ami elvezethet a kiégéshez. És amit te mondjuk csinálsz, ez szerintem akár a másik adásban beszélgettünk erről, hogy néz ki egy napod, hiszen nem tök jó volt. De ez a fajta bizalom meg türelem, amit most itt elmondtál, az szerintem egy nagyon egészséges.
Én azt figyeltem meg, hogy ezt én régebben mondtam, hogy a lassú az új gyors. Mert hogy amit nagyon gyorsan akartunk, az sose... Tehát egyszerűen sose valósult meg olyan gyorsan. És amikor kicsit így belelazulunk, hogy jó, csináljuk, persze, amúgy ez csalóka, mert tehát azért tempósan megyünk előre, de hogy például eleve az, hogy hány dolgot tűzünk ki mondjuk a 2023-as célban, azt is már így próbálom így visszávenni. Most a kollégáim ezt hallgatják, és azt gondolják, hogy az a visszávett cél, amit 23-ra kitűztem, az úgy durva lehet, mert azért nem kicsi a cél, de hogy régen biztos, hogy sokkal több dolgot beletettem volna, és ez a túlzás, tehát hogy túl gyorsan akarok sok mindent. Én ezt értettem meg idén, hogy ez nem jó. És igazából nem is szoktak úgy működni nekem a dolgaim, hogyha túl feszítem.
Egy ilyen nekem is fel volt írva, de mivel azt mondod, hogy öt legyen, ezért ezt így nem külön nálam feszem, amit ugyanígy kapcsolódni kell, ez az, hogy a tisztességes munka az lassan térül meg, tehát nem szükségszerűen egyik pillanatról a másikra, tehát hogy most is, amik nekem így bejönnek üzletek, megkeresések, pozitív visszacsatolások, azok általában hosszú éveknek a lassú eredménye volt, és hogy amikor láttam azt, hogy valaki nagyon gyorsan halad, akár tisztességtelen módon, az kicsit ilyen furcsa volt, de hát látom azt, hogy ez is megtérül, csak kicsit más tempóban. Szóval egyetértek ebben a tempóban. Ami nekem az elsődleges ilyen tanulság volt erre az évre, az az, hogy a mindenhonnan áradó válság információ az nem feltétlenül érinti a megkeresések számát, vagy a bizniszt olyan szinten, mint aminek az embernek ösztönösen tűnik. De anno volt a Covid időszak, akkor folyamatosan jöttek ezek a hírek, hogy megint hányan megbetegedtek, hányan kerültek kórházba, és az ember már azt érezte, hogy én vagyok az egyetlen ember, aki még egészséges ezen a bolygón, de hát nyilván nem ez volt a valóság, és a bizniszben is kicsit ezt érzem, hogy itt én hallgattam a Portfolio-nak a Checklist podcastjét, ami szerintem szenzációsan szórakoztató, nagyon jó, lebilincselő, érdekes, és nap mint nap volt 5-6 olyan szintű válságüzenet, hogy így teljesen rettegés közben folyamatosan ilyen extra profitadók jöttek ki, a Katát eltörölték, akkor a infláció több mint 22%-os, aki a KSH szerinti valószínűleg az élelmiszerárak azok még durvábbak ennél, akkor van energiaválság, akkor ukrajnai háború, akkor a brüsszeli szankciók, tehát hogy mindenhonnan az jön, hogy srácok, holnap már nem lesz mit enni, és valahogy én mégsem ezt tapasztalom, de gondolom te sem ezt tapasztalod itt a bizniszben, hogy azért oké, hogy vannak visszaesések, meg erre majd ki is fogok térni, hogy ezek a válságok hogyan érintettek akár engem is, vagy az ügyfeleimet, de hogy azért az élet megy tovább ilyenkor is, és amúgy nem biztos, hogy hasznos ezeket a híreket nagyon-nagyon szorosan követni, mert azért több parát okoznak, mint hogy praktikusan tudnánk. Kúcsár Tibor mondta ezt annó, hogy a válság idején szerintem azok nagyon jó anyagok voltak a válsággal kapcsolatban, akkor mindig azokat kell figyelni, hogy napi szinten mi az, ami működik, és hogy nem kell kétségbe esni, mert általában azok nyernek a válságokban, akik nem esnek kétségbe ilyenkor.
Persze, ez a híreknek az ilyen állandó fogyasztásának a világon semmi értelme. Tehát nekem ez a több évvel ezelőtt volt az a sztori, amikor Angliának női miniszterelnök lett, azt hiszem. És akkor nem tudom, volt egy családi epéd, és akkor az apám kérdezte, hogy hallottad, hogy ki az új angol miniszterelnök? Nem. És akkor nem tudod? És mondom, nem tudom. Hogy lehet, hogy nem tudod? Hát, és mondom, most akkor mi van, hogy nem tudom? Tehát, hogy mi hatása van egy ilyen hír az életemre? És nem azt mondom, hogy nincsenek olyan hírek, amik fontosak, de hogy így azért az ember megfigyelheti, hogyha ezt kipróbálja, hogyha ha soha nem nézni semmilyen hírt, akkor is a legfontosabb dolgok azért nem maradnak előtted titokban, mert más megnézi, meg a történéseket látod, meg amit meg nem látok, az lehet, hogy nincs is, vagy nem tudom.
Igen, ezt kiegészítem egy picit, hogy én alapvetően híroldalakat egyáltalán nem olvasok, se Origót, se 444-et, se Telexet, ezeket soha nem használom, nem is nyitom meg indexet, se semmit, hanem az ilyen gazdasági oldalakat nézem abban a szempontból, mert nekem az volt az elképzelésem, hogy jól látni a trendeket, tekintve, hogy minden szektorban vannak ügyfeleim, az energiapartól kezdve a szolgáltatásig, a szállodákig, tehát mindenféle ügyfeleim vannak, szerződfejlesztések, kocsinyokkal is itt tovább. És azért nem baj, hogy ezeket látom, de hát olyan szinten nyilván a headline-oknak az a célja, mindannyian tudjuk, hogy kattintsanak rá, és akkor fognak kattintani, hogy egy szenzáció van, és a szenzáció általában pedig a káoszon keresztül történik, nem azért, mert szenzációs, mert jó gazdasági dolgok történnek, és hogy az a fajta intenzív érzelem, ami akkor megjelenik, az nagyon hasonló, mint amikor az ember sima híreket olvas. Úgyhogy a gazdasági hírekkel kapcsolatban is talán érdemes lehet bevezetni nekem is akár egy ilyen kis csökkentést. Neked mi volt a második?
Olyan, mintha szembe menne az elsővel, de nem, hogy ha gyorsan kell dönteni, akkor gyorsan kell dönteni. És itt én most ezt arra hegyezném ki, hogy ha az ember vesz föl munkatársakat, vagy akár meglévő munkatársaknál is, hogyha kiderül valakiről, hogy nem tudunk vele tovább menni, tehát hogy igazából már nem való a csapatban, neki se jó, hogy ott van, stb. Ez mindig szerintem lehet érezni, hogy ez a pont, ez mikor van. Ezt az ember belül pontosan tudja. Csak az a kérdés, hogy amikor ehhez a ponthoz elér, hogy tudom, hogy XY-nal már nem akarok együtt dolgozni, vagy nem szerencsés, stb. Hogy mennyi idő telik el addig, amíg az az ember végül már nem dolgozik a cégben. És hogy ezt az időszakot kell lerövidíteni, mert semmi értelme. És ez már nálunk egyre rövidül, tehát egyre jobbak vagyunk ebben, de hogy idén érkezett meg szerintem a fejembe véglegesen ez a tudás, hogy egyszerűen nem szabad ebben. Mert az ember akar jó ember lenni, senkit nem szeret kirúgni, mert ez az alapvetően nem jó dolog, de hogy ezzel igazából senkinek nem teszünk jót. Talán ez az ilyen legbizniszesebb ilyen pontom, hogy ha az ember megérti, hogy valaki már nem való oda, akkor azonnal lépni kell.
Ez nagyon nehéz, ezt én is tapasztalom egyébként, mind az alvállalkozóknál, mind a közvetlen partnereknél, Tehát, hogy nem is volt olyan együttműködésem most, ami így elhúzott az fél évig, de valószínűleg a második pillanatban tudtam azt, hogy ez nem biztos, hogy működni fog, csak úgy voltam vele, hogy ne én legyek már, aki elhamarkodottan ítél el, akkor nézzük meg az adatokat, a számokat, hát eléget ér a cash pénz meg a cash idő, tehát ez lett az eredménye ennek. Úgyhogy neked van esetleg bármiféle ilyen praktikus a körszabályod, amire ilyenkor szoktál figyelni, mert tudom, hogy az a jó, hogyha minél hamarabb lezárjuk azt, ami nem működik, de hát ott meg könnyű átlendülni oda, hogy oké, de hogy mi van, hogyha az előítéletem voltam, amiért nem működött, és amiért túl gyorsan ítéltem, vagy elhamarkodottan. Tehát hogy te ezt hogyan tud meghatározni?
Ez félig átcsap a harmadik pontba, aminek így az a címe, hogy hallgatni kell a megérzésekre, és az embernek szerintem az érzékelését, a figyelmét kell tisztán tartania. Tehát ugye a szokásos dolog az, hogy így nagyon sokat gondolkozunk, hogy átgondolom, hogy jó, nem jó, jó ez az ember, nem jó ez az ember. De hogy igazából, ami szerintem jobban működik, hogy figyelni. Tehát, hogy érzékelni, hogy mi történik, tisztán látni, és a megérzésekre is úgymond kell figyelni. És szerintem a megérzés, meg ez a tiszta figyelem a válasz, tehát, hogy ezt nem kigondolni kell, hogy valaki jó vagy nem jó, hanem tisztán kell látni, és azokat a jeleket, amik ide illenek, azokat helyesen kell értékelni. Tehát ez alapvetően szerintem két irányt jelenthet, az egyik, hogy eredmény, tehát van-e az illető munkájának eredménye. És ebben én egyre tisztábban látok, azt hiszem, hogy például mire mondjuk azt, hogy ez jó eredmény, vagy nem jó eredmény. Mert nyilván, ha felveszek egy full juniort, attól nem várhatom azt az eredményt egy hét után, mint a nem tudom kitől, aki mondjuk senior, de hogy azt nagyon tisztán lehet látni, csak elnyomjuk szerintem gondolatokkal. Hogy mit vársz attól, hogy valakit felveszel, és egy top szintű junior, az egy hét után mire képes? Ezt szerintem lehet tudni. Vagy lehet akár érezni is. Hogyha én lennék full junior valahol, akkor egy hét után mi az, amit meg tudnék csinálni, és mi az, amit nem. És egy hét után, ha azt látjuk, hogy ez a valaki ezt nem tudja megcsinálni, akkor igazából game over. Csak az a kérdés, hogy mire mondom, hogy oké, hogy nem csinálja meg, vagy nem oké, hogy nem csinálja meg. Tehát nem várom, hogy az év kampányát felépítse, de ha azt mondom, hogy találd meg az öt legjobb kulcsszót a nem tudom melyik témához, és ezt képtelen megcsinálni úgy, hogy kb. Semmit nem tanítok neki hozzá, hanem ezt elvárom amúgy józan paraszti észből, hogyha erő nem képes józan paraszti észből, akkor nem lesz jó szakértő belőle. Csak ilyenkor szokott azt bekapcsolni, hogy elkezdjük így racionalizálni, hogy még kezdő, majd megtanítom. Közbelül tökre érzed, hogy ez ebből semmi nem lesz. Mert hogyha ezt nem tudja 0 kilométeresen, vagy ha ezt nem tudta volna 15 évesen megcsinálni, nem tudom, akkor most se fog ezt tudni, hogyha 5 évig nálunk dolgozik, akkor se. Csak ezeket nem merjük behúzni. Vagy mondjuk egy nem tudom, ezt még évek ezzel tanultam, hogy egy titkárnőt, ha felveszel, nem mintha lenne titkárnőnk, de hogy ez egy jó példa szerintem, akkor mennyi ideig tanítod be, meg hogy mikorra mered azt mondani, hogy nem jó. És hogy sok cégnél, nem tudom, ez 3 hónap. És hogy azt tanultam meg pár év, és ezt tökre elhittem, és szerintem igaz, hogy ha egy nap után el tud dönteni, hogy abból, hogy nem tudom, hogyan nyitja ki a számítógépet, vagy hogyan húzza ki a fiókot, vagy nem tudom, hogyan ír fel valamit, meg tud állapítani, hogy benne van-e az, amit keresne.
Ami ilyenkor mindig dilemmát okoz, az, hogy vannak olyan szaktudások, amiben nem lehet annyira halászni az emberek között, de hát ez mindenki az adott helyzetben el tudja majd dönteni magának. Nekem is volt egy ilyen gondolatom, ami eléggé hasonló ehhez, ez pedig az, hogy az elvállalkozói partneri, vagy akár ilyen szakmai együttműködéseknél, csapatnál, ez a fajta ownership mindset, hogy én is tulajdonosként tekintek a cégre, és hogy megoldom a problémákat, proaktív vagyok, és így tovább, de ugyanúgy, hogy mondjuk te is vállalkozol, meg amilyen fajta csapatot keresel magad köré, ez nagyon ritka, és az emberek nem feltétlenül annyira felelősek, és akik viszont jók, azokat meg nagyon érdemes megbecsülni, mert kíváncsi lennék majd arra az arányra például, hogy amikor ti kaptok egy jelentkezést egy adott pozíció, amit meghirdettek, az emberek hány százalékára mondjátok azt, hogy valószínűleg ő jó lehet. Nektek már van egy jó cégetek, de hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy akár a partneri együttműködéseknél, akár az ilyen jelentkezéseknél iszonyatosan kicsi az a százalék, akire azt tudom mondani, hogy jó, vele tudok együtt dolgozni. Most mondok egy rövid példát erre. Ezt biztos, hogy te is tapasztaltad, hogy kiírtam egy hirdetést, hogy pszichológusokat keresek a csapatomba, és kaptam egy tök hosszú e-mailt, kaptam egy CV-t, végigolvastam mindent, és rájöttem, hogy ez az emberem is pszichológus. Tehát gyakorlatilag ez egy volt a kritérium, hogy kit keresek, pszichológus, és nem azt mondjam, az jelentkezett. Vagy hogy oké, megbeszéltük azt, hogy péntekig elküld nekem egy árajánlatot, de vasárnap délután szólt nekem, hogy figyelj már, bocs, hogy elfelejtettem, de hogy itt van, ez csak sokat gondolkodtam rajta. És akkor ez lesz egy olyan pont, hogy jó, de most akkor ez azért van, mert hogy valami közben jött, vagy ilyen lesz a személy, és az intuícióm az, hogy basszus, így fog viselkedni máskor is, és hát pont így viselkedett máskor is, és ugyanez a fajta fejfájás, ez gyakran elkerülhető lenne. Szóval nálatok mi az az arány, amire azt tudod mondani? Tehát hány ember van 100-ból, akire azt tudod mondani, hogy nagy esélye mondjuk jó lett az együttműködés? Csak egy hasonlítésre.
Nem, 10. Tehát, hogy kevés. Egyébként ez az előző, ez egy gondolatom, hogy ez egy nagyon erős gondolat, ezt nem tudom, kitől hallottam, hogy ahogyan valaki bármit csinál, úgy csinál mindent. Vagy inkább, ahogy valamit csinálsz, úgy csinálsz mindent. Tehát, hogyha elkéssel egy interjúról, akkor késős vagy. Ha későn küldöd az ajánlatot, akkor te nem tartod a hatát. Tehát, hogy ez nagyon igaz szerintem. Csak ezt is olyan nagyon könnyű felülírni, hogy biztos most. Tehát megmagyarázod, hogy miért nem igaz. És itt is a megérzés az nagyon tiszta, és én, nekem ez egy nagy tapasztalás, hogy a jó megérzéseket gondolkodással felülírjuk gyakran, hogy ez biztos. És ez szerintem ennek az az oka, hogy magamban nem bízok. Tehát, hogy nem bízok abban, hogy jó a megérzésem, és ilyen külső, ilyen objektív dolgokat próbál keresni, hogy bebizonyítsam, hogy mi hogy van.
Hát meg nálam például az van, hogy szeretnék kedves ember maradni, mert hogy én például hasonlóan szeretném, hogy bennem is megbízzanak, bizalommal kezelnek, hogyha valamit eltévesztek egyszer, akkor mondjuk bízzanak bennem, hogy legközelebb jobban fog ez sikerülni. Vagy egyáltalán azt, hogy most egy olyan ember, aki látszólag mondjuk tök lelkesen szeretne valamit, és elvileg valamire tud is segíteni, hogy őt akkor elküldjem a fenébe, hogy most akkor mi nem fogunk együtt dolgozni, ez egy nagyon nehéz dolog, legalábbis nekem.
Hát ebben kell szerintem jó értelemben, vagy nem tudom, hogy mi az, hogy jó értelemben, de hogy keménynek lenni. És ezt még ilyen zen tanítótól is hallottam, Csongán Szunyimtól, hogy a jó szándék nem elég. Ez nyilván nem ilyen munka témában mondta, de hogy ugye van ez a példa, hogy én csak segíteni akarok, és közben meg árt neked, lehet, hogy nem szándékosan, de az, hogy ő jót akar, de közben bánt, tehát nem elég az, hogy jó a szándéka. És a munkában is ugyanez igaz, hogy valaki lehet tök kedves, jó fej, de egyszerűen, hogyha bizonyos képességei hiányoznak, akkor csak így húzzuk egymás idejét, mert az embernek se lehet. Tehát ez nem egy ilyen nagyon ilyen vadkapitalista gondolkodás, hanem az a munkatársnak se jó, hogyha megpróbál egy olyan pozícióba teljesíteni, ami láthatóan nem neki való, az igazából senkinek nem jó.
És erre, tehát te csak annyit mondasz, hogy oké, sajnos nem bánt be az étműködés, én nem szeretném ezt folytatni, vagy van-e bármiféle, amivel ezt lehet puhítani, hogy ne azt érezzed, hogy így most összetörted szegény embert, aki azt hiszi magára, és akár határozottan tudja is, hogy na ő hát most is segít a cégnek, de hát hogyha én cégvezetőként jobban rálátok a dolgokra, és azt láttam, hogy nem segít. Tehát, hogy ilyenkor hogyan lehet ezt úgy kommunikálni, hogy ez egy elegáns maradjon?
Nyilván itt az a szándék szerintem fontos, hogy figyelembe vesszük az adott, mondjuk egy próbaidős munkatársnak is a lelki világát, és nem vagyunk ilyen pokróc kemények, vagy nem tudom. De hogy azért ezek olyan dolgok, amiket nem lehet szépen csinálni. Tehát, hogy most akárhogy csomagolod be, ha elküldenek, akkor végül is elküldtek. Csak annyi, hogy azt ki tudjuk fejezni, hogy amit egyébként komolyan gondolok, hogy most az nem azt jelenti, hogy elküldünk téged, hogy te nem vagy egy jó ember, hanem ennél a cégnél, ennél a kultúránál, ezekkel a célokkal, ezekkel a vezetőkkel, stb. Egyszerűen nem illeszkedünk. És hogy egy másik helyen meg lehet, hogy te lennél az év dolgozója. És ez tényleg így van. Nyilván most ehhez nagyon szerintem magas tudatosságnak kell lenni, hogy ezt valaki tényleg ne vegye, tehát hogy ne legyen benne rossz érzés, ha épp elküldik. De hogy vagy tud belőle tanulni, vagy nem, ez igazából már szerintem nem a mi felelősségünk egy ponton túl. Ha mi mindent megteszünk, hogy kultúráltak és normálisak legyünk, akkor onnantól kezdve nem tudunk szerintem többet tenni.
Ezt talán nem is érdemes egy teljes pontot, de szerintem valamennyire mégis érdemes róla beszélni, hogy nem érdemes a külső csatolásra, a külső visszacsatolásra rengeteget adni. Például mostanában beszéltünk is arról, hogy volt egy ilyen írásom a Szabó Péterrel kapcsolatban, hogy mi az, amit értéknek tartok, nem mi az, amit mondjuk így. Én azt gondolom, hogy ezzel nem értek egyet. És egy csomóan kaptam, annyi fajta üzenetet kaptam, hogy Bence, mekkora egy nem tudom milyen ember vagy te, hogy ilyeneket írsz. Valakitől meg azt kaptam meg, hogy Bence, te meg nem mondod ki elég keményen, hogy mi az igazság. És ami tök érdekes például, hogy amikor mondjuk nem jelent meg még a könyvem, így az emberek nem sokba vettek szakértőként az adott témában, megjelent a könyvem, egyik pillanatra a másik, úristen, a Bence az nagyon ért hozzá. Ugyanaz az ember vagyok, nagyjából ugyanaz a szaktudásra, mint mondjuk két nap alatt előtt, de egész más a megítélés. Akár azt, hogy most rádióba hallgatnak engem, és akkor Bence az nagyon ért hozzá, nagyon jó szakértő. De mondjuk lehet, hogy ugyanezek az emberek, vagy nagyon sok másik ember, meg mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor csak YouTube-ra posztoltam ezeket, akkor meg azt gondoltak, hogy hát ki ez a hülye gyerek, aki itt, és akár ezt ki is fejezték így. És hogy szerintem ezt ugye nem erre kondicionáltak evolúciósan bennünket, hogy így a visszajelzéseket teljesen félretegyük, de valahol vállalkozóként szerintem az eléggé fontos, hogy nem nagyon szabad magunkra venni sem a pozitív, sem a negatív ilyen visszacsatolásokat ilyenkor.
Igen, szerintem ennek a könnyebb része, amikor eléred azt, hogy az ilyen kritikák, vagy az ilyen ártó negatív kommentek, már lepattannak rólam, tehát hogy ez szerintem a könnyebb. Igazából az nehezebb az, amikor azt mondod, hogy a pozitív se érdekel, mert ugye jó, nem érdekelnek a rossz kommentek, de azért, ha dicsérnek, az de jól esik. De hogy szerintem az igazából a teljesen tiszta működés, hogy egyik se befolyásol. Tehát, hogy attól, hogy valaki, vagy sokan dicsérnek, attól nem hiszem el magamról, hogy jobb vagyok. Ha kritizálnak, akkor meg nem hiszem el, hogy rosszabb vagyok. Tehát pont olyan vagyok, amilyen ez. Így a fotó kapcsán szoktunk így néha a kollégákkal rögni, hogy készül rólam egy fotó, ami rosszul nézek ki, attól igazából nem nézek ki se rosszabbul, meg egy jó fotótól jobban sem, mert pont úgy nézek ki, mint eddig, attól, hogy most milyen rólam egy fotó.
Ezt tökéletesen megfogalmaztad.
Igen. Szóval, hát Ezek szerintem ilyen fejlődési lehetőségek, ezeket így megérteni, vagy megélni.
Igen, egyetértek veled. Ami szerintem itt érdekes lehet, hogy szerintem azért valahol mindannyiunkban van nagyon mélyenből egy olyan ösztön, hogy szeretnénk megérteni egymásnak a nézőpontját, vagy szeretnénk jól együttműködni, vagy hogyha valaki mondjuk megfogalmaz egy kritikát, vagy sokan mondják ugyanazt a kritikát, akkor elgondolkodunk rajta, hogy lehet-e benne valami, és nem az, hogy így rögtön azt mondjuk, hogy a másik ember hülye. És szerintem ebben is így, tehát ebben is azért meg kell tenni ezeket a határokat, mert nem lehet mindig így mindenkinek a véleményét figyelembe venni. Neked mi volt a következő?
Az, hogy ugye én nagyon-nagyon, tehát sok-sok éve ezt mondom is, meg tanítom is, meg tudom is, hogy mennyire brutálisan fontos, hogy kit veszünk fel, és hogy kik vannak a csapatban. És ennek most nekem egy ilyen következő szintje az, hogy ezt így hallottam is valakitől, meg is tapasztaltam, hogy sokkal fontosabb, hogy kit veszünk fel, mint hogy aztán őt hogyan vezetjük, hogyan menedzseljük. Mert hogyha megfelelő embert vesszük fel, akkor őt könnyű menedzselni, könnyű vezetni, nem kell erőlködni, lazán megy. Ha nem megfelelő embert vesszük fel, akkor egy kínlódás lehet, és akármilyen jó vezető, meg akármilyen jó menedzser vagy aki ezeket irányítja, egyszerűen nem lesz olyan a végeredmény. És hogy ez igazából annak a szintje, ennek a következő szintje, hogy mennyire fontosak az emberek, de hogy ezt fontos szerintem tudatos szintre hozni, hogy ha azt érzed, hogy van egy jó embered, de hogy állandóan vele kell foglalkozni, akkor az bizonyos értelemben nem jó ember, tehát nem jó munkatárs. Mert a legjobb munkatársakat nem kell sokat menedzselni. Ez egy szignál lehet, hogyha valakivel túl sokat kell foglalkoznod, és itt nyilván nem arra gondolok, hogy betanítod, mentorálod, stb., hanem ha mindig az van, hogy valami nem megy, és be kell avatkoznod, és a beavatkozásod nélkül úgy nem mennek a dolgok, akkor ott valami nem stimmel.
Egyetértek, és visszacsatolnék egy picit az előző téma, az elég nehéz így belegondolni ebbe, hogy így, tehát te is, meg én is segíteni szeretnénk a vállalkozóknak, az embereknek, akár a munkatársaknak képezni őket, tehát te is rengeteg embert felkarulsz a cégen belül. És hogy akkor itt azt mondani, hogy oké, kvázi azokat, akiknek nagyobb segítsége lenne szüksége, hiszen nem annyira képesek megoldani a problémákat, őket kvázi magára hagyjuk. De hát nagyon nehéz ez meghatározni, hogy hol van az, amikor neked van egy társadalmi felelősséged abba, de hol van az, amikor meg a saját magadat vágod a fát azzal, hogy egy rovatalmát beletesz a kosárba, és rovatalmát meg azért nehéz így, de nagyon rosszul hangzik, de hát most érted, tehát van, aki nem képes ezeket a feladatokat megoldani.
De valamilyen kosárból lehetne egy jó alma. Tehát szerintem ez oldja föl ezt az ellentmondást, hogyha a mi csapatunkban valaki mondjuk küszködik, és folyamatos segítséggel se tud valószínűleg igazán jó eredményt elérni, az neki se jó. Mert lehet, hogy nem a helyén, vagy hát biztos, hogy nem a helyén van, de lehet, hogy egy másik csapatból ő lehetne a legjobb. Ami annak a csapatnak is jó, neki is jó érzés, hogy tud teljesíteni. Tehát az, hogy valaki küszködik, most nyilván sarkítás, tehát nem csak tényleges küszködés lehet, hanem mondjuk bukdácsolás, az senkinek nem jó. És én azt figyeltem meg, hogy ösztönösen régen azt csináltam, és szerintem ösztönösen lehet, hogy mindenki ezt csinálja, hogy azzal foglalkoztam a legtöbbet, amíg még én nagyon közvetlenül így beavatkoztam kollégák munkájába, hogy ösztönösen azzal foglalkoztam a legtöbbet, aki igazából a leggyengébb volt. Mert folyamatosan akartam, hogy jobb legyél, közben meg a legjobb embereinket, tehát semmit nem, tehát hozzájuk se kellett szólnom, és mentek előre, jó értelemben, mint a gép. És én azt értettem ott meg, mert tanultam erről, és aztán rájöttem, hogy ez tényleg így van, hogy azzal, hogy ennyit foglalkozok a gyenge teljesítőkkel, ezáltal nem tudok a jókkal foglalkozni, és hogyha akár elengednénk ezeket a gyengén teljesítőket, és ugyanezt az energiát a jókra fókuszálnánk, az mennyivel durvább eredmény lenne, és végül lehet, hogy a legjobbak fognak elmenni, mert azt érzik, hogy hát itt, hogyha itt az a menő, hogy gyenge vagy, mert akkor foglalkoznak veled, szóval ez ezek kontraproduktív dolgok, és ettől nem kell embertelennek lenni, meg ilyesmi. A nap végén az a mondásom, hogy mi csapat vagyunk, nem egy család. Mert a családomban nyilván nem mondanám azt, hogy elengedek valakit, aki nem tudom, gyengébben teljesít, ha lenne ilyen, hogy teljesítmény. De hogy a csapatomban nem akarom, hogy legyenek gyengén teljesítők, mert az egész csapatot tudja gyengíti. Ezek kemény, olyan, mintha ez egy ilyen nagyon ilyen kíméletlen lennék, de hogy az ember a szívére teszi a kezét, akkor az ezzel kapcsolatos ilyen gyengességek mögött, vagy hogy valaki ezt nem ismeri el. Általában az van, hogy én jó ember akarok lenni, stb. De hogy nem ettől vagyok jó ember, hogy egy profi csapatban hagyok mondjuk gyenge pontokat, szerintem.
Hát igen, ez már egy filozófiai kérdés valahol, hogy mi az, ami etikus, meg mi az, ami felelősség más emberekkel kapcsolatban. Úgyhogy ezt egyelőre meghagynám nekik, aztán majd, hogyha lesz jobb válaszunk. Mert egyenlőtt, ténylegesen azért a vállalkozás az nem csak egy jótékonyság, hanem ott azért neked is teljesíteni kell, neked is be kell fizetni a számlákat. Tehát neked se fogják azt mondani, hogy ja, Kristóf olyan jó ember voltál, akkor nem csak az adót nem kell fizetned, hát pont utána még többet.
Ez fontos szerintem, hogy szerintem ez nem ellen, tudom, hogy nem úgy mondod, csak hogy ezt fel kéne oldani, hogy nem ez a jó ember vagyok, vagy jó vállalkozó, hanem ez szerintem nem vagy. Tehát attól nem vagyok rossz ember, hogy egy rossz, tehát ezt is szoktam, vagy ezt nemrég hallottam, és szerintem nagyon jó, hogy az egyik legnagyobb vezetői hiba az a gyenge teljesítménynek a tolerálása. Ha fel tudjuk hozni az embert, akkor persze felhúzzuk, tehát nem az van, hogy az első hibára bárkit kirugdosunk, de hogy azért mindig lehet látni, mi az a pont, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, ő soha nem lesz olyan. És akkor miért ne hozzunk egy olyan embert, akinek ez lazán jól megy, és ez akinek meg nem megy jól, és maga is valószínű, hát nem biztos, hogy szó szerint vergődik, de hogy nyilván azt ő is érzi, hogy közel se vagyok olyan képességű, mint mondjuk a kollégáim, az annak az embernek se, aki ott van. És akkor miért nem jobb neki, hogyha egy olyan közegben, ahol ő mondjuk lehet jó, ott jól érvényesül. Tehát én teljesen őszintén ezt gondolom, hogy ez tényleg senkinek nem jó, ha egy lényegesen gyengébb valaki van egy csapatban.
Okay, hát szerintem ezt a témát sokáig lehetne folytatni, de térjünk át a következő pontra. Ami nekem itt fel volt írva, az érdekes felismerés volt, hogy jelentős különbség van a között, hogy amit én hasznosnak tartok szakemberként, hogy mondjuk mi az, mire szükség lehet, illetve amit élvezek, tehát ez már a kettő is egy kicsit eltér, de hát persze van valami összefüggés benne. De a legnagyobb különbség ezeknél az, vagy az új halmaz az, hogy mi az, amit a piac hajlandó fizetni. Mondok egy példát, könnyen lehet, hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy egyénileg sématerápiás tanácsadás egy munkatársnak nagyon hasznos a kiégéssel szemben, vagy azzal, hogy mondjuk egy ilyen nagyon jó egyénre szabott kommunikációs repertoár bővítő dolog, helyzetgyakorlatokkal, roleplay-el, stb. Szerepjátékokkal, az azt mondja, hogy nagyon hasznos lenne. Ezzel szemben mi az, amit megfizet mondjuk a piac, gyere el és tarts egy disk tréninget. A disk tréningnek mondjuk a 70%-át ismerik már a résztvevők, de ezért hajlandóak mondjuk kifizetni jóval többet is, mint hogy mondjuk egy olyan dolgot csináljak, ami még szerintem szakmailag nekik hasznos lehet. És ez korábban a B2C-ben nagyon egyértelmű volt, amikor ezen dolgoztam, hogy hát tök jó, hogy az emberek varázsbillát akarnak venni, megveszem a boldogság 10 titkát tőled könyvben, vagy kurzusban, vagy tréningben, és hogy én meg úgy voltam, hogy hát jó az önismeret, ezért traumafeldolgozás, ezek fontos dolgok, de nem ezért fizetett a piac. És gondoltam, hogy na hát majd a B2B-ben, ott amúgy is az emberek képezik magukat, komolyabb emberek vannak, racionálisabban döntenek, és tényleg sok szempontból racionálisabban, de ott sem tehát ott is van egy nagy különbség a között, amit a szakmailag látom, hogy mi az, aminek értelme lenne, meg más az, amit meg akarnak fizetni az emberek. És vállalkozóként meg akkor fog tudni jól fejlődni, hogy arra összpontosítok, mi az, amit meg akarnak fejlődni az emberek, meg akarnak fizetni az emberek. És itt most tényleg nem csak arra beszélek, hogy én jobban tudnám, hogy mi az, ami jó nekik, hanem hogy te konkrétan le lehet ezt mondjuk mérni, hogy mondjuk megkérdezek mondjuk minden részvevőt, hogy amúgy ismeritek-e például a diszket, hogy meséljetek az asszertív kommunikáció, vagy time managementre, bármi másról, és akkor mondjuk 10-ből 8 ember felteszi a kezét, hogy ezeket, én ismerem ezeket a technikákat, és bárki meg tudná gyakorlatilag tartani, de nem ők ezt akarják kifizetni, és az ilyen haladó dolgokat, vagy az ilyen nüanszokat, azokat még nem akarják, és hát így működik ez. Nekem ez egy érdekes felfedezés volt nagyon.
Ez kicsit az a téma, vagy hát nem kicsit, hogy mire van igényed, vagy mire van szükséged, és hogy én is igazából azon a vonaton ülök, hogy én azt szeretném a click marketinggel, hogy mi azt adjuk a cégeknek, amire szükségük van, nem azt, amire igényük, kivéve ha ez a kettő ugyanaz, de hát ez nehéz. Szerintem ez minden emberre valamilyen mértékben igaz. Tehát, hogy ugye a könnyebb utakat választjuk, az egyszerűbb felé megyünk, és nem akarjuk mindig megugrani a nehéz dolgokat.
Hát meg akár erre az adásra is el lehetne hozni azt, hogy ha belegondolsz, hogy mennyi ingyenes anyagunk van fenn, akár neked külön a másik podcastben, a vállalkozóban, a vállalkozás podcastben, vagy itt a vállalkozás és pszichológia podcastben. Szerintem itt már rengeteg olyan dolog van, amit az emberek úgy meg tudnak tanulni, hogy egy fillért nem kell érte fizetni. Viszont sokan úgy vannak fel, hogy hát akkor már inkább megveszem a másik tréninget, azért fizetek, és nem hallgatom ezeket végig. Ahol igazából lehet, hogy még kevesebbet kapnak, vagy nem annyira hiteles információkat. És hogy valahol, tehát tudod, hogy igazából ingyenesen ebből tudna sokat fejlődni, de más az igény. És nyilván mi sem vagyunk olyan szempontból határátlépők, hogy rá akarnak bárkire erőszakolni bármit, de szerintem ez egy érdekes dilemma abszolút, tényleg jó, hogy beszélünk róla. És ezt el lehet fogadni, igen. Na, neked meg az érzékelt minőséget is ide kapcsolnám, amit ugye több adásban említettél, hogy amit te jó minőségnek érzékelsz, az nem biztos, hogy a másik oldalról is így van. Tehát, hogyha mondjuk az ügyfél mondjuk egy 70%-os teljesítményt lát tőled, amiből te úgy vagy vele, hogy úristen, ez mennyire gáz magamhoz képest, ő úgy van vele, hogy hát ez 100%-os a teljesítmény, hiszen annak érzékeli. Nem biztos, hogy érzékel ezeket a különbségeket, amiket te szakemberként vagy kiváló tapasztalt emberként ezeket látod benne. Úgyhogy vissza is adom neked a szót, hogy te mit mondanál.
Utolsó? Jöhet? Itt azt írtam fel, hogy Ezt régóta használjuk a munkatársaimmal, a kés a vajon ilyen koncepciót, ami azt jelenti, hogy nem praktikus erőltetni dolgokat, és hogy azt kell figyelni, hogy mi az, ami olyan lazán tud menni, mint ahogy a forró kés a vajon, különösen megerőltetés nélkül. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek nehézségek, meg hogy nem kell valamiért küzdeni, de hogy általában a jó dolgok, ami a mi útunk, amin érdemes menni, azok általában valamilyen értelemben könnyen sikerülnek. És itt azt írtam még ide jegyzetben, hogy érdemes figyelni, nem tudom ennél jobban megfogalmazni, az áramlásokat valahogy figyelni, hogy így hogy mennek a dolgok, hogy merre megy mondjuk a világ, vagy egy téma. Ezek az áramlásokat figyelni, és igazából ha az áramlásokkal tud valaki haladni, és nem az áramlással szemben akar valamit erőltetni, általában az a helyes út. Nem tudom, hogy ez így érthető.
Megélésből tudok ehhez kapcsolódni, viszont nem biztos, hogy mindenkinek magától értetődő. Most mondok egy példát, és köszönöm, hogy mondasz te is majd egy konkrét példát erre, hogy Elon Musk mondja azt, hogy a vállalkozás olyan, mintha üveget rágnál, ami nem feltétlenül az áramlás is kisebb olyan rossz, hanem sokkal inkább egy eléggé fájdalmas és szenvedős történet. Hogyan oldod fel? Mert biztos vagyok benne, hogy szerintem te is ezt valahol itt szem előtt tartod, meg őt se tartod egy hülye embernek, hogy mi az, amit te látsz, mi az, ami hogyan oldanád fel ezt a dilemmát, vagy akár tudsz mondani egy konkrét példát erre az áramlásra.
Most egy abszolút friss és életszerű példa a click marketingből, hogy létre akarunk hozni egy új ilyen tanácsadói szintet. Most, hogy ne legyen ez egy órás válasz. Tehát az a lényeg, hogy egy magas szintű ilyen stratégiai tanácsadást akarunk csinálni az ügyfeleinknek. Ugye van a K8 módszertanunk, és hogy az lenne a lényeg, hogy ezeket a K8 dolgokat összehangolni akkor, hogyha egy ügyfelünknek már csinálunk hirdetéseket, mérjük a blogját, mi posztolunk mondjuk a Facebook oldalára, meg mi kezeljük az e-mail marketingét, és ugye ezt négy külön ember csinálja, négy a területén szakértő valaki, de hogy kihangolja össze az ő munkájukat, hogy ez egy ilyen, mint egy karmester, hogy szépen dolgozzanak. És akkor ezt létre akartunk hozni egy új ilyen tanácsadót, hogy aki csak ezt csinálja, hogy összehangolja ezt a négy területet, hirdetés, social media, e-mail marketing, tartalom. És akkor az egy ilyen áramlás, meg hogy megnézni, hogy amúgy mi van, és hogy ebbe a sodródásba bele tudjunk ülni, hogy igazából azt vetették fel a kollégáim, hogy ez a tanácsadó, ez miért ne az legyen, aki amúgy is az ügyfelünknél a hirdetéseket menedzseli. Tehát, hogy ne egy ilyen még egy ötödik emberbe tegyünk, ami egyrészt megint egy ötödik kapcsolattartó az ügyfélnek, ami már ilyen zavaró. Amúgy is, aki a hirdetéseket kezeli, ő nagyon szoros kapcsolatban az ügyféllel, amúgy nagyon képzett, mondjuk egy senior szinten, hogy miért nem mondjuk azt, hogy ezt majd ő csinálja. Tehát, hogy amit amúgy is már így félig csinálunk, azt még kicsit megnyomjuk jobban. Nem létrehozunk egy ötödik pozíció, stb., hanem beleülünk ebbe a sodródásba, ami amúgy is van, és így ott építünk ezen egy hajót. Ez nem tudom, hogy érthető-e.
Érthető, azért is tetszik nekem azt, hogy kifejtetted, mert ugye sok mindenre gondolhatok, hogy ezt hallgatom. Tehát, hogyha most éppen azt mondom, hogy pénzváltót nyissak, mert hogy most ennyire gyorsan változnak az árfolyamok, akkor az egy, vagy egy új ötletem van. Tehát folyamatosan vannak új ötletek, a gazdaság az folyamatosan változik, az igények változnak, és nem abban gondolkoztam, akkor minden nap vállalkozásban váltsuk irányt, meg új ötleteket valósítsak meg, hanem abban, hogy ami jól működik, vegyétek észre azt, hogy hogyan tudjátok ezeket a kvázi egérutakat megtalálni a célod felé.
Tehát, hogy ez kell, ez az új tanácsadói szint. Nekem az volt az eredeti ötletem, hogy legyen ez a külön ember, stb. Na most, ha én ezt nagyon erőltetném, akkor ugye ez menne így az áramlással szembe. Hogy az áramlás azt mutatja, hogy most még egy ember, az plusz macera, plusz kiképezni az ügyfélnek még egy ember, aki lehet, hogy nem is tudja, hogy kicsoda. De miért nem mondjuk azt, hogy az amúgy is számára ismert tanácsadó, egy kicsit még jobban kiképezve, stb. Tudja ezt a funkciót vinni. Ez egy ilyen kés a vajon, mert régóta gondolkoztunk, hogy ezt hogy lehetne jól csinálni, és ahogy ez az ötlet feljött, egyből hú, hát basszus, ez a megoldás. Igazából meg is vagyunk, és kis túlzásra.
Értem így szerintem, és ezt majd még lehet, hogy visszatér később adásokba, hogy még inkább érthető legyen mindenkinek a gyakorlatban, de szerintem ez nagyszerű. De nálam a legutolsó ilyen, az egy olyan tanulság, ami még valahogy érik bennem, de ez biztos, hogy fontos, hogy egyik pillanatról a másikra fejtetelére fordult a teljes gazdaság és környezet, akár itthon is. És ugye, tehát mondok egy konkrét példát nekem az, hogy érintett, nekem olyan katás voltam, lehet utálni a katásokat, meg hogy jaj, hát adókerülés, stb. Jogtiszta adózási módszer volt. Szóval a katás voltam, és mondjuk, hogyha volt 1 millió forint bevételem egy hónapban, akkor ebből ugye 950 000 forint az a zsebembe maradt. Amit nyilván sokan, akik egyébként nem ezt szokták meg, azok azt mondhatják, hogy hát ez nem fenntartható, hülyeség, stb. De hát ugye nekem egy pillanatra azt a másikra azt kellett megtapasztalni, hogyha mondjuk 1 millió forintot kapok bevételként, amiért mondjuk ugyanannyit dolgozom, akkor ez most már nem 950 000, hanem még 500 000 marad a zsebembe, tehát gyakorlatilag 50%-ára ment nagyjából az adó tehát gyakorlatilag tízszeresére nőtt az adó ebben az esetben, plusz még 22,5%-os infláció, plusz drágul energiárak és hasonlók voltak, hogy ezek annyira erősen megváltoztatják az egész üzleti modellt, meg akár az, hogy ugye korábban én igyekeztem akkor a cégek felé nyitni, pont azért, hogy akkor abba az irányba menjek, és ugye ez meg átvitte volna arra, hogy oké, de katát meg akkor lehet tovább vinni, akkor lehet más adózást csinálni, még mindenféle dolgokkal is, hogyha mondjuk a cégeket leválasztanám, és akkor csak magánszemélyeknek értékesítenék. Nem gondolom azt, hogy ez mindenkinek nagy dolog lenne, de az biztos, hogy nagyon gyorsan tud változni, hogy volt, nem tudom, 390-ről 420-on valahány forint lett az euró, és ez ugye nagyon sok cégnek elvette a profitját is, ez a fajta változás, és hogy így annyira sok minden változhat, hogy erre valahogy fel kell készülni a későbbiekben, hogy szerintem ez nem egyedi esemény volt. Szerintem, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor várhatóak hasonló változások a későbbiekben is, mindenféle másról nem beszélve, és ugye az én ügyfelemnek a jelentős részét valamilyen szempontból ezek az ilyen különadók ezek érintették, vagy zársapka, vagy bármi hasonló dolgok, és azért itt az elég komoly dolgok voltak mostanában, és az a sejtésem, hogy a következő évben sem lesz ez könnyebb, úgyhogy nagyon gondolkodok rajta, hogy a következő évben mit lehetne majd csinálni. Ilyen folyamatosan idomulni kell hozzá pszichológiailag, ez mondjuk így ismerős, de hogy hogyan lehet ezt valahogy kivédeni ezeket, hogy legyen valamiféle biztos láb, nem csak abban, hogy mondjuk akkor a cégen belül van többfajta ügyfélkör, akit kiszolgálok, de hogy valahogyan itt tervezek a későbbiekre, és hogy majd ezek még így jöhetnek későbbre is.
Ez nem tudok nagyon hozzátenni. Nyilván vannak, akik sokkal jobban pórul járnak ezekkel a dolgokkal, van, aki akár jól jár. Én igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy hát a franc tudja, hogy a szerencse, és nyilván nem játszom el, hogy 18 éve, nem tudom, hogy már tudtam, hogy mi lesz. Azt viszont igaz, hogy én mindig is olyan bizniszbe gondolkoztam, mert abban az egyetlenben, amit csinálok, hogy minél kevesebb, tehát hogy minél rugalmasabb legyen, hogy például nem vagyok kereskedő, mert tudtam, hogy ez egy nagy függés, hogy termék, árukészlet, csomó pénz kell bele, nem tudom, helyhez kötött, stb. Tehát én mindig egy ilyen lazán változtatható bizniszbe gondolkoztam, aminek amúgy van rengeteg hátrányos része, tehát hogy például kereskedelemben szerintem sokkal könnyebb gyorsan meggazdagodni, szerintem, most ez persze nézőpont kérdése, de ha valamit eltalálsz, akkor lehet ilyen óriási díleket kötni, hogy nem tudom, bekerülsz olyan hálózatokba, olyan mennyiségbe, hogy egy év alatt nem tudom, 100 milliókat keresel. Mondjuk egy online marketinges ügynökséget építve ez kevésbé szerintem jellemző, tehát van ennek hátránya is, viszont hosszabb távon meg stabilabb. Tehát itt a rugalmasság szerintem, meg az, hogy reagálok a környezetemre, ennek nyilván van egy rövid távon, most aki kereskedő, az nem lesz szolgáltató mondjuk 3 hét alatt. De mondjuk, ha egy nagyobb körbe valaki tud ezen gondolkozni, akkor mondjuk például a COVID óta most már lassan 3 év telik el. És például hányan mondják még mai napig, hogy hát jó, hát az online marketinges céged van, ez milyen jó trend, minden. Hát azért 3 év alatt már bárki csinálhatott volna online marketinges céget, hogyha ez olyan könnyű, meg minden lenne. Tehát alkalmazkodni kell folyamatosan, nem tudok ez semmi okosat.
Igen, én most abban gondolkodok, hogy minél inkább euró alapú bevételekre is szert tenni, nem csak ez az egy út van ebben, de hogy szerintem az például plusz biztonságot adhat, hogyha a forint nagyon-nagyon megváltozna megint csak a
következőben. Ez érdekes, hogy erre például egyre többször hallom, hogy így Magyarországon be fog vezetődni ilyen organikusan az euró, hogy elkezdenek egyre többen euróban elszámolni, és hogy hiába nem lesz hivatalos az euró, ha már majdnem mindenki eurózni fog.
Igen, az én környezetemben is sokan vannak itt Magyarországon, akár magyar cégektől is euróban fizetnek, de nőzzük ezek meg főleg. Ja. Úgyhogy érdekes lesz majd a következő év ilyen szempontból is. Elnézést, hogy egy kicsit így ilyen szomorúbbra vettem itt a végét, természetesen itt mindenki megy előre, és én is ezt fogom tenni. A kívásoknak van értelme, és akkor van értelme ezeknek a kívásoknak a problémáknak, meg azért mindenféle feszkónak, hogyha későbbiekben ettől meg tudjuk magunkat óvni, fejlődhetünk, nagyobbakká váltunk ezeken keresztül, és hát ez most pont egy ilyen, mint hogy mindenkinek is ez volt.
Én arról tudok beszámolni, hogy minden egyes ilyen válságos helyzet, vagy ilyen trauma a cégben, akár egy olyan nagy, mint a COVID, ami azért minket is nagyon durván eltalált, akár olyan, mint ami 2016-ban volt, hogy 6 hónap alatt, nem tudom, 6-8 munkatársam mondott fel folyamatosan, vagy pénzügyi nehézség, vagy nem tudom, munkatárs volt, aki nagyon inkorrekt volt velünk, és becsapott, stb. Tehát nagyon sok ilyen fájdalmas, meg nehéz szitu volt, de én azt tudom mondani, hogy mindegyikből erősebben jöttem ki én is szerintem emberileg, meg a Click Marketing is, mint cég. És hogy ez alátámasztja azt, amit mondasz, hogy ez mind a lehetőség a fejlődésre, hogyha az ember nem adja fel, hanem képes még a legrosszabb dolgokból is tanulni. És ez nem azt jelenti, hogy egy rossz dologra azt mondom, hogy de jó, mert tanulhatok, mert attól az rossz dolog, de hogy ha azt mondjuk, hogy ez egy áldozat, mondjuk egy áldozat az, amit a COVID okozott, ezt az áldozatot lehet úgymond értelmessé, megpróbálni értelmessé tenni, vagy pedig tényleg csak egy veszteség marad.
Oké, hát szerintem ez sok embert érintett ez a jó tanács itt a végére, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha van esetleg bármi gondolatod még, Kristóf, akkor ki tudjuk egészíteni, de szerintem ez egy tökéletes zárás volt így. Oké, hát akkor találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!